Amiről pedig beszélni szerettem volna, az egy úgy gondolom, hogy nagyon népszerűtlen téma. Valami olyasmi, ami kiment a divatból, de amely nem is olyan régen még teljes egészében élt, és nagyon, nagyon valóságos volt a keresztények elméjében. Egy olyan kategóriáról szeretnék beszélni, ami alapvetően meghatározhatja az életünket, a mindennapok tapasztalatait, az Istennel való járásunkat. Egy kulcskérdéséről akarok beszélni a kereszténységünknek. És nagyon építő lesz, azt gondolom. De ugyanakkor bizonyos értelemben ilyen, Sanyi, most viccelsz, tényleg erről akarsz beszélni. És a bűnről szeretnék beszélni. A bűnről. Úgyhogy nézzük meg Ézsaiás 59-et, és az első két verset szeretném elolvasni, amit a biológiai konkordanciámból szedtem elő. Megkérdeztem a kautyurit, hogy hol van ez a vers. És mit ad Isten élből mondta. Jó, így hangzik. Azt mondja, nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen. Álljunk is meg. Ki az, aki a szíve mélyén gondolta már azt, hogy az Úr keze rövid? A szívünkben felmerül ez a, nem? Ez a ilyen kis kultúrát vád.
Nem is rövid, de nem mindig akarja
használni. Igen, tehát hogy olyan, tehát úgy rövid, tehát nem is, lehet, hogy megtehetné, de nem akarja megtenni. Megtehetné, de nekem nem fogja. Az Úr keze rövid. Olyan szinten rövid, hogy nem szereti kinyújtani. Legalábbis, ha az én imáimról van szó. Azt mondja, nem az ő füle süket ahhoz, hogy meghallgasson. Ki az, aki érezte már úgy, hogy hiába imádkozik? Mint hogyha a falhoz beszélnénk, tudod? És az imáról lehet, hogy külön érdemes lenne beszélni, mert nagyon sokszor Isten nagyon is hallja az imáinkat. És meg is válaszolja őket. Tehát nem az az eset áll fenn, amiről itt az 59. fejezete Ézsaiásnak beszél, hanem Isten válaszol az imámra, csak nem hallom meg. Annyira másra számítok, vagy másképp számítok válaszra, hogy nem hallom meg Isten válaszát. És ez egyfajta érzéketlenség lehet, egyfajta talán felszínesség, ami nagyon könnyű változtatni. Tehát nagyon könnyű. Viszont most nem erről szeretnék beszélni, hanem ugye ő ezt mondja, hogy nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ő füle süket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől. A ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előletek, és nem hallgatott meg. És ez az, ami népszerűtlen. Én kérem Istent, és ő hallgat. Én keresem a közösséget vele, és mintha süket fülekre találnék. Irigykedve hallgatom a keresztény testvéreim lelkes beszámolóját arról, hogy milyen csodálatos időt töltöttek az Úrral, és az egészet ilyen távoli elméletnek érzem. Egyébként megjegyzem, hogy sokszor ezek a csodálatos beszámolók hiperszellemi dicsekvések, de ugyanakkor nagyon valós és nagyon igaz dolog, hogy a keresztény életünk mindennapi megtapasztalásának a lényege a közösség Istennel. Egyszerűen ez a lényeg. Hallottatok-e tőlem más megoldást itt az üzletember találkozón, mint azt, hogy közösség Istennel? Volt-e valaha más tanácsom, konklúziója bármilyen alkalomnak, mint az, hogy Jézus Krisztus közösség vele, tőle elfogadni. Hallottatok-e már mást tőlem? Nem? Vagy igen? Most gondolkozni kell. Megijeszt. Lehet, hogy néha nem vagyok magamnál. Viszont akkor meg azt látom, hogy ez a gondolat, ez ilyen homlokon vágó. Mert a közösség Istennel minden, nincs más megoldásom, nincs egy alternatív út, és ő pedig azt mondja, hogy néha rövidnek érzed a kezemet, és süketnek a fülemet, de ez valójában a bűn miatt van. A bűnöd miatt rejtettem el az arcámat előled. És a bűnöd miatt vagy elválasztva tőlem. Meg akarod élni a közösséget, és nem tudod. És az oka a bűn. És eleve ez a gondolat, hogy bűn, ez egy ilyen hallani se szeretem. Most megint, most elő fog jönni, nem? Eddig vártál, és akkor most előhozod azt a csúnya képet a felemelt mutatóiról, és mégiscsak jónak kell lennem, és mindjárt füstölőnk is lesz, és legközelebb már ilyen, nem tudom mi ez, a papok, akkor ami van ilyen ruha. Csuhában fogsz jönni, és majd nekünk is hozol. Nem is olyan rossz gondolat. Istennek fontos a bűn. Istennek fontos a szeretet. És a bűn valami olyasmi, ami rombol. Rombolja a szeretet tárgyát. Rombolja az embert. Rombolja a kapcsolatot. Sérti Istent. Szó szerint árt. Istennek, ha semmi másért nem, azért biztos, hogy gyűlölnie kellene a bűnt, mert minket szeret. Ha neked van egy férjed, feleséged, egy gyereked, akit szeretsz, és tudod, hogy valami tönkre fogja tenni, hogy valami árt neki, akkor nem gyűlölöd-e azt a valamit? Hogyne? Teljes szívvel gyűlölni fogod, ha tényleg szeretsz. De a másik az, hogy Isten a tulajdonságaiban, a személyes tulajdonságaiban végtelen, abszolút. És az ő tulajdonságai közül az első az ő igazságossága. Isten mindentudó, mindenütt jelenvaló, teljes bölcsességgel bíró, és ezen keresztül rendelkezik egy végtelen igazságérzettel. Tudja, hogy a dolgok hogy vannak, hogyan helyesek, ezt végtelen mélységben tudja, és végtelen mélységben ragaszkodik ahhoz, ahogy a dolgok a szeretetben vannak, illetve lenniük kellene. Ez az ő igazság tudata. Ez Isten igazsága. És amikor valami vét Isten igazsága ellen, akkor mivel az igazság jó, mivel a világosság jó, és a sötétség rossz, mivel Istenben világosság van, és nincs benne semmi sötétség, ezért Isten a sötétséget azonnal megítéli, és teljes mértékig elválasztja önmagától. Isten nincs közösségben a bűnnel. Ahol bűn van, ott Isten nincs ott. Van, amikor szürkék. Ez egy nagyon jó gondolat. Nézzük meg egy másik verset, ami ezt az egész gondolatkört definiálja, 1 János 1:5-höz lapozzunk. És Pásztor Kende prédikált erről nemrégiben, és egy zseniális üzenetet a világosságban való járásról. És tényleg azt hiszem, nagyon hálások lehetünk Pásztor Kendéért, dicsőség Istennek. Azt hiszem, hogy egyikünk sem lenne itt, hogyha Isten nem gondoskodott volna az elmúlt években, évtizedekben olyan lelki pásztorokról, akik tényleg lefektették az életüket azért, hogy Istent kövessék, és az ő eszközei lehessenek. És adott nekünk egy magyar pásztort, ami egy nagyszerű dolog, és Pásztor Kendéért tényleg hálásak lehetünk. Úgyhogy a következő versekből tanított 1 János 1:5 és egészen 10-ig elolvashatjuk, de most csak nézzük az 5-6-ot. Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ez az, amit az előbb mondtam. Ő az, ami van, az nyilvánvaló ő neki, és teljesen ellenkezője annak, ami ő benne nincs meg. Ő benne nem létezik a szürke. Van világosság, és van sötétség, és benne nincs semmi sötétség. És akkor itt meg is állhatunk. A szürke gondolata az a mi érzékelésünkből ered, a mi szubjektív megítélésünkből. A világban tényleg van szürke. A világ úgy határoz meg dolgokat, hogy ilyen tólig módon. Ezt már nem szabad, ezeket így szabad, és ez meg szuper jó. És ami közte van, az úgy szürke. És Isten ezzel szemben egy ennél élesebb mércével mér. Teljes egészében logikusan antitézisben gondolkozik, ahol azt mondja, hogy egy állítás és annak az ellenkezője egyszerre nem lehet igaz. Vagy ez igaz, vagy az, vagy egyik sem. Ugye az lehet még, hogy egyik sem. De a kettő egyszerre nem. Azt mondja, hogy ha velem vagy, akkor nem vagy ellenem. De ha nem vagy velem, akkor ellenem vagy. Nagyon egyszerű. Jézus mind a kettőt mondta. Aki nincs velünk, ellenünk van, aki nincs ellenünk, velünk van. Hogy van? Nem, fordítva. Hogy van? Tehát aki velem van, nem. Aki velünk van, nincs ellenünk. Igaz? És aki nincs ellenünk, az velünk van. De ez azt jelenti, hogy csak két tábor van. Azok, akik velünk vannak, és azok, akik ellenünk. Ez egy gondolkodásmód. És az oka, miért Isten beszélhet így, az az, hogy ő mindent nagyon világosan és nagyon pontosan definiál. Ugye a törvény, illetve a Biblia egy nagyon határozott képet rajzol a világunkról. És ezért világosságban és sötétségben gondolkozik. Ugyanakkor, amikor velünk bánik, akkor nem várja el tőlünk, hogy az ő világosságában járjunk, hanem abban a világosságban járjunk, amit ő adott nekünk. És ez a következőt jelenti. Ő tud mindent. Én nem tudok szinte semmit. Ő tanít engem, és amit megtanított nekem, azt már én is tudom. Ez az a világosság, ami most megvan nekem. Ez az a világosság, amivel elszámoltathatóvá tesz. Arra kér, hogy az szerint a világosság szerint éljek, amit ő adott nekem. Azaz, hogyha megtértem 3 napja, és alig van fogalmam bármiről, Isten valójában csak annyit tanított nekem eddig, hogy hallgassak ő rá, hogy keressem őt, akkor ez az egyetlen dolog, amiről beszél nekem. Nem mondja azt, hogy ne cigarettázz, nem mondja azt, hogy ne káromkodj, nem mondja azt, hogy nem is tudom, ne lopj, nem mondja azt, hogy ne beszélj hiába valóan. Ezek igazak, de nem ezekkel fog üldözni, hanem azt mondja, hogy egyelőre még csak ott tartunk, hogy keress engem, hagyd, hogy szeresselek. És akkor ezzel viszont elszámoltat, mert valami olyasmit fog csinálni, hogy amikor harmadik hete felé se néztem, akkor megkérdezi, hogy hát nem szerettél meg engem? Hát nem emlékszel, hogy a legfontosabb, hogy engem keres? És akkor erre rákérdez. De nem arról beszél, hogy miért dohányzol. De ha már 10 éve keresztény vagyok, és már sok mindent megtanultam, és 100-szor mondta nekem Isten, hogy ne dohányozz, és én már 100-szor mondtam, hogy igazad van, és rágyújtok, akkor lehet, hogy megkérdezi, hogy mi az ott a kezedben. A világosságban járásra vagyunk elhívva, és hadd mutassak ezzel kapcsolatban egy verset Efézusban. Efézus 5:10. Ítéljetek meg tehát, mi kedves az Úrnak. És ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen. De mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világos. Ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Tehát ez a lényeg, hogy mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvaló. Rengeteg definíciója van Istennek az életünkről, önmagáról, az egész létezésről. De én nem vagyok felelős a teljes, általam még nem ismert igazság betartásáért, hanem csak azzal vagyok elszámoltatható, amit a világosság már leleplezett, és ami már nyilvánvalóvá lett nekem is. A kulcs gondolat ez, hogy nincs minden rendben. Tehát nem minden jó. Van világosság, és van sötétség. Van szeretet, és van ami nem szeretet. Van önzés. Van valami, ami betölti a célját, és van, ami elvéti a célját. És amilyen mértékben elvéti a célját, amilyen mértékben nem szeretet, amilyen mértékben sötétség, olyan mértékben rombol, olyan mértékben árt. És ez a felismerés igazából minden emberben ott van. Minden ember, akár hívő, akár világi, a szíve legmélyén, a lelke legmélyén küzd egy problémával, amire egyetlen világi se pszichológiának, se módszertannak, se tanításnak nincs megoldása. És ez a bűntudat. Még mielőtt keresztények lettetek volna, ismertétek ezt a fogalmat, hogy bűntudat? Hogyne? Lelkiismeret furdalás, így hívtuk. Megterheltség, így hívtuk. Visszagondoltunk dolgokra, és rossz érzésünk volt felőle. A konkrét események eszünkbe jutottak, amit tettünk valakivel esetleg, akit szerettünk, és fájt, és éreztük, hogy nem volt helyes, és bűntudatunk volt. És valahogy egyre nőtt annak a terhe, hogy nem tudjuk visszacsinálni. Nem tudom, ez az őrület benne, hogy az idő előre felé halad, és nekem nincs lehetőségem visszanyúlni. És hogyha ha ejtettem egy sebet valakin, akkor az a seb ott van, és talán begyógyul, de igazából a kapcsolatunk örökre megváltozott. Emberi nézőpontból, az én szemszögömből elszúrtam, és ez pragmatikusan is, tehát a dolog hasznosságát tekintve is terhelő, mert valami jó, ami itt volt a kezemben, az én kezem által ment tönkre. És milyen ostobaság, tudod, megvettem ezt a gyönyörű poharat, kristálypohár, a feleségem úgy örült volna neki, és az asztal peremére tettem, leesett és összetört. És elveszítettem azt a gyönyörű poharat. Összetörtem. De a másik az, hogy mi emberek Isten képére vagyunk teremtve, és mint ilyenek erkölcsi lények vagyunk. az erkölcsiség része a szívünknek, része a lelkünknek. Van bennünk egy kis rendszer, ami jó és rossz, helyes és helytelen felül ítél, és nem csak a vesztességet méri fel, amit a bűn, a céltévesztés okoz, hanem egy jogi, egy bírói kárhoztatással elmarasztal engem. Vétkeztem, így hangzik. Nem úgy hangzik, hogy nyerességet veszítettem, hanem vétkeztél, bűnös vagy. És ez a tudat, a bűntudat nagyon valós, és a modern pszichológia szerint a lelki betegségeinknek, illetve a frusztrációnknak a nagy százaléka ebből a bűntudatból ered. Ebben gyökerezik. Valóságos vétség miatti valóságos bűntudat. Úgyhogy ez, itt tartunk. 9 órakor. Az életünk lényege a közösség Istennel, és Isten lehet, hogy elrejti az orcáját előlem, lehet, hogy nem hallgatja meg az imáimat a bűnöm miatt. Ugyanakkor a bűnömmel ártok magamnak, a szeretteimnek, Istennek, és folyamatos vesztességért. Harmadsorban erkölcsi lény vagyok, és a bűnöm miatt valódi fájdalmat, lelki fájdalmat, bűntudatot érzek, egyfajta jogi kárhoztatást, amelytől megszabadulni olyan, mint amikor egy büdös szobában kinyitod az ablakot, és kiszellőzik. Amikor egy füllet párás, nehezen egy büdös szobából kimész a friss levegőre, és levegőt kapsz. Amikor először megéltem azt, hogy megszabadultam a bűntudattól, úgy éreztem, mintha mázsás köveket vettek volna le a szívemről. Csodálatos. De nem szeretünk erről beszélni. Tudjátok miért nem? Mert a bűntudat gondolata ezt a képet hozza föl bennem. Rossz vagy. Rossz vagy, te tehetsz róla. Rossz vagy, szedd össze magad. Ugye? Ugye, hogy ez jön a bűn kifejezéssel? Nektek milyen asszociációtok van, a bűn szót halljátok? Bűnös vagy. Sarokba állított kisfiú, aki fölé tornyosul egy, nem tudom. Igen. És azt mondja, rossz vagy. És ez az, ami ellen lázadtunk egész életünkben. Mert tudtuk, hogy igazuk van. Tényleg rossz vagyok, de mit tudok kezdeni vele? Nem tudok kilépni a bőrömből. Mindenki bűnös. Igen, én is az vagyok. Akkor most menjek ki ebből a világból. Ne kérd rajtam számon. Hagyjál békén ezzel. Nem tudunk vele mit csinálni. És a világnak ennyi a megoldása a bűnre. A tagadás. Nincs más megoldás. A tagadás. Elmész egy pszichiáterhez, tudod, mit fog csinálni? Elbeszélget veled, rájön, hogy gyerekkorodban fejrejtettek, és azt fogja mondani, hogy az a trauma, ami akkor 3 évesen ért téged, az irányított rossz, te nem tehetsz róla, te amúgy egy jó ember vagy, csak úgy nevelkedtél. Azt fogja mondani, hogy nem, ez egy pszichológiai szennyeződés, amitől meg kell szabadulni. Valójában nincs olyan, hogy bűn. Ez csak egy kulturális, a posztkeresztény ilyen trauma, amit ki kell nőni. Nincs bűn. Nem baj, hogy megcsaltad a feleségedet. Nem baj, hogy otthagytad a gyerekeidet. Minden rendben van. Ennyit tud csinálni a pszichiáter. Magára vállalja a bűnödet. Azt ő válik egyfajta messiássá, aki azt mondja, hogy nem vagy bűnös. Viszont amikor te hazamész, és harmadik napja gondolkozol rajta, hogy ő vajon milyen alapon mentett fel téged az alól, amit elkövettél, akkor nagyon gyengének fogod érezni a tanácsát és a megoldását. A nem tudod lerázni magadról, mint egy ragasztószalag, ami tudod nagyon jó, és... És ott van, és állandóan ott van, hogy?
És még statikus is.
És statikus is. Úgyhogy a tagadás valójában semmi egyebet nem teszi, mint a felszínről, a felszín alá, a szőnyeg alá söpri a problémát. Egy olyan helyre teszi, ahol elkezd erjedni, szép lassan hízni, és sunyin a felszín alatt még kegyetlenebbül rombolni. Az elfojtott bűntudat az egész személyiségünket meg tudja mérgezni, és egy állandó rejtőzködésre, egy állandó bujdosásra, egy állandó képmutatásra ítél minket. Nézzük csak az első bűnesetet, és nem tudom, kibírjátok, ha nem oldom ezt föl? Tehát, hogyha így mentek haza? Mert akkor jövő...
Nem sokan leszünk jövő.
Mert akkor jövő héten lehet, hogy nem jön senki.
Egyéb pszichológus és
nem vagytok mindenre... Minden rendben van, nem vagytok bűnösök. Amikor Ádám bűnbe esett, mi volt az első megmozdulásuk Évával?
Elbújtak.
Így van, divatot teremtettek. Fügefa levelek. Élből, ez volt az első, eltakarták magukat. Én, aki tudom, hogy bűnös vagyok, eltakarom magam. Innentől nem velem vagy kapcsolatban, hanem az álcámmal. A második, hogy amikor jön Isten, hát ő a bíró. Ő itt a probléma. Csak tőle kell megszabadulni. A régi bűnös természetemnek ez a két reakciója van. Hogy?
Ahogy el tudod mondani, hogy
hát, de hát ez van. Én bűnös vagyok, elbújok, innentől az én képemmel találkozol, akit mutatok, és ha jön Isten, akkor én már ott se vagyok. Ez a két alaphozzáállás a lelkemnek. Ádám, hol vagy? Hát mi, hol lennék? Elbújtam, mert hallottam, hogy jössz. És ez az életünk. Ez a régi bűnös természet élete. Isten Krisztus óta nem kell, hogy eltakarja az arcát a bűnünk elől. Krisztus óta a bűn ki van fizetve. Krisztus óta a mi bűneink nem szúrják Isten szemét, és nem szúrják az ő orrát, tudod, a füst szaga, ahogy megy fölfelé, bűn, és szúrja az orrát. Ez nincs már. Krisztus óta nincsen. Egy valódi és elégséges fizetség történt a bűnökért. Jézus Krisztus. Viszont nem akarom, ennél többet nem is mondok, mert ásítotok, amikor azt mondom, hogy Jézus Krisztus. Mindig erről beszélünk. Nincs már valami érdekesebb? Tudod, miért nem izgat téged Jézus Krisztus annyira? Mert fogalmad nincs róla, hogy mennyire vagy bűnös. Gőzöd nincs róla, hogy mit jelent az, hogy bűnös vagy. És ez most nem, ez egy nagyon egyszerű és nagyon őszinte kijelentés. Az életünk alap problémája, a problémája a bűn. És ez nagyon kemény, ez nagyon szélsőséges, nagyon valós. Ezzel a kis elemzéssel önmagában méltó lenne a bűn arra, hogy kulcs kérdéssé tegyük, és megoldást keressünk rá. De ha egy pillanatra látnánk a mindenható Szent Isten haragját, ami megvan neki a bűnnel szemben, az ő világosságában, az ő szentségében látnánk, hogy mit jelent nem szeretni. Hogy mit jelent valakit, akit ő szeret megbántani. Ha látnánk, és ezt Isten nekem a feleségemen keresztül tanította. Azt mondta nekem, hogy figyelj, ő nem a te feleséged, ő az én lányom. És amikor beszélsz vele, akkor láss engem mögötte. Láss engem olyannak, amilyen vagyok. Szent, tökéletes, hatalmas. Nagyon kegyelmes, nagyon irgalmas, de nagyon haragvó is. Amikor kinyújtod a kezedet, és meg akarod érinteni az encsit, akkor az én szemem felé nyúlsz. És hogyha tényleg meg akarod érinteni, jobb, ha nagyon óvatosan teszed. Mert ott állok mögötte, és nem szórakozhatsz vele. És nem tudom, hogy értitek-e, de ennek vannak mélységei. Isten szentsége, az ő prioritásai, az ő értékrendje, ami unott, közömbös világunkat egy hihetetlen csodává teszik. azt mondja, hogy nem közömbös. Tudod, te nem csak egy ember vagy, te az én fiam vagy, és egy nap a trónomon fogsz ülni. De az az ember ott melletted, és az én fiam, és velem együtt a trónomon fog ülni. A dolgok nem jók és rosszak, hanem örök dicsőséggel bírnak, és megvetendők, és semmik. Nem egy unott közömbösségben telik az életünk, hanem a nagyszerűség kategóriái között, ahol ez a nagyszerűség nem létezne, ha belemasszatolnánk mindent a szürkébe. A világ nem ismeri a fehéret, és nem ismeri a feketét se, és ezért jobb híján minden szürke. De a szürkéért nem érdemes fölállni, a szürkéért nem érdemes harcolni, a szürkéért nem érdemes komolyan venni. A szürke nem méltó semmire. Ha a szürkében élek, akkor az evangélium nem sokat jelent nekem. Ha szürke az életem, akkor sem a bűn, sem a kegyelem nem jelent sokat. És mert a bűn nem jelent sokat, ezért az, ami megszabadít alóla, az sem jelent sokat. De várjunk csak, ez nem egy ilyen saját farkába harapó kígyó, hogy azért, mert van kegyelem, azért kell, hogy legyen bűn is. Nem, ez egy nagyon egyszerű, tiszta jogi valóság. Én, mint Isten teremtett lénye, én, mint ember, valósan bűnös vagyok. Ha nem tértem volna meg, akkor eljött volna a számomra egy nap, valamikor a halálom után, amikor oda kellett volna állnom a szentek gyülekezete elé. Egy hatalmas bíróság elé, aminek a bírói pulpitusán a mindenható Isten ül. És körülötte esküdtek milliói, hozzá nagyon hasonló, dicsőséges lények, szentek, emberek, és a háttérben angyalok, hihetetlen hatalommal, erővel bíró szolgáló lények tömege vett volna körül. És Isten megérintett volna, és egyik pillanatról a másikra láttam volna mindent úgy, ahogy ő látja. Egyszer csak meg lett volna nekem az ő igazságérzete. És egyik pillanatról a másikra láttam volna, hogy milyen szégyenletes életet éltem. Hogy az, ami és aki én vagyok, egyszerűen elfogadhatatlan. Hogy egy gonosz ember vagyok. Aki ártottam, aki tönkretettem, aki önző, aki elvettem, aki kihasználtam, aki a legnagyobb jóságommal is csak sajnálatra méltó voltam. És aki tudatosan és akaratosan kitartott emellett, aki így élt és így is halt meg, és sose hajtotta meg a fejét, aki a saját világából sose dugta ki a fejét. És nyilvánvalóvá vált volna egyik pillanatról a másikra, hogy az a valóság, amiben Isten él, ki kell, hogy vessen engem magából. Nem lehet, hogy én oda bemenjek. Olyan vagyok, mint egy darab szemét, amit ki kell dobni. És ez az egyetlen értelmes dolog, amit tenni lehet velem. Ez vagyok én örökre, és ettől függetlenül a vágyam, hogy ott lehessek, hogy valaki mégis szeressen, hogy elfogadjon, ugyanúgy meg lett volna. Nincs dac, nincs büszkeség, ami azt mondja, hogy jó, akkor megyek innen, nem is kell lesz. Nem. Egyszerű összetörtség, szörnyű felismerés és borzasztó veszteség, végtelen, soha el nem múló szomorúság, hogy élhettem volna, de meghalok, és végleg. Nem tudom, értitek-e? Nem tudom, hogy mertetek-e ezen valaha gondolkozni, hogy mit jelent a mindenható Isten előtti bűnösségünk ténye, és annak a visszacsinálhatatlansága. Ez nem játék. Értitek? Ez nem játék. És az oka, miért mi olyan szabadok vagyunk, az az, hogy ez az Isten szeretett minket, és ő halt meg helyettünk. Nem javultam meg. Én az a senki vagyok. Én az a darab szemét vagyok. Akiért Isten meghalt. Nincs miért dicsekednem. Amit tettem, az az, hogy elfogadtam ezt az ajándékot. Kész. De annak a megtörtségnek, annak a Úristen, miben élek? Ennek nem szabad elmúlnia. Mert nem a szürkében élünk, hanem megváltott bűnösök vagyunk. És tudod, hogyha ezt nem látom így, Isten nem kárhoztat, de nem élek a valóságban. Megváltott bűnös vagyok, szentségben élhetnék, de ugyanúgy a hozzáállásomban, a szürkében élek, és az imáim nem találnak meghallgatásra, és a bűneim elválasztanak Istentől. Nincs kárhoztatás, de Isten talán azt akarja tanítani, hogy nézd a dolgokat úgy, ahogy vannak. Nem kell félned a világosságtól, mert én már átvittelek oda. Egészen világosságban élsz. Csak kérlek, érts velem egyet. Kérlek, vedd le azt a fügefa levelet. Kérlek, gyere ki a bokorból. Ne bujkálj. Teljes megoldást hoztam egy teljes problémára. Ne éljünk tagadásban. Ne éljünk többet képmutatásban, hanem nyugodtan gyere ki a fényre. Gyere ki a világosságra, mert az már nem érinthet téged. Örökre elfogadtalak. Önmagammal egyenjoguként kezellek. Tudod mit? Amikor én kinyújtom a kezemet feléd, a saját szemem felé nyúlok. De ne élj becsapottságban. Úgyhogy hadd legyen az evangélium igazi evangélium. Hadd legyen a kegyelem igazi kegyelem. Legyen ez az imánk, és hogyha az Úrnak jövő héten is van erről mondani valója, akkor talán még beszélünk erről. Úgyhogy kérünk téged, hogy áld meg ezeket a gondolatokat, és segíts nekünk igazi szabadságban élni. Az elbagatelizált bűn és elbagatelizált kegyelem középszerűségében, hanem ott, ahol imádhatunk téged azért, mert láttuk, hogy hol voltunk, és hogy honnan ragadtál ki minket. Ahol látjuk, hogy milyen hatalmas árat fizettél, hogy milyen feltétel nélküli a szereteted, hisz tényleg értéktelen voltam, és te mégis ezért az értéktelenért mindent odaadtál. És bármikor újra megtennéd, és örökre így élsz, hogy szeretsz minket. Ebben kell, hogy éljünk. Ez elégíti csak meg a lelkünket. Ez választ csak a bűntudatra. A te valós fizetséged. Ez az imánk, Uram. Hadd gondolkozzunk ezen. Hadd legyen úgy, hogy nem félünk őszintének lenni. Hogy nem félünk kilépni a világosságra. Hisz nincs miért félnünk. Ez az imánk ma reggel a te nevedben, Krisztus nevében. Amen. Amen. Isten nevében.
Gondolok Szent Istvánnak például, aki tudta, hogy bűnöl, és mégis Isten nevében.
Bűnölni, tehát hogy igen, rengeteg Isten nevében elkövetett bűn van, de az ölés az nem feltétlenül bűn. Létezik a jogos ölés kategóriája, ami egy rendőrnek, egy katonának, egy a családját védelmező férnek a joga, akár önvédelemként, akár rendfenntartásként. De abszolút, tehát hogy a Bibliát Isten nevét rengetegszer használták arra, hogy, hogy önző, hamis célokat vigyenek végbe egy, egy isteni tekintéllyel. Nem tudom pontosan, hogy mit, mi a kérdés. Hát ugyanannyira bűnök, mint az összes többi. És azokra sincs más válasz, mint megtérni belőlük. Amit jövő héten biztos, hogy átbeszélnénk, az, az itt ugye a 10. versig mondtam, hogy kéne megnéznünk. A kulcs része itt a 9., amely azt mondja, hogyha ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Mert a helyzet az az, hogy, hogy attól, hogy egyetértünk Istennel, attól ugyanúgy elkövetünk bűnöket. Tehát mindannyian bűnösök vagyunk. Tehát a bűneink nem úgy választanak el minket Istentől, hogy elkövetjük őket, hanem úgy, hogy nem értünk egyet Istennel abban, hogy ezek bűnök. Nagyon érdekes. Én élhetek egy bűnben, és most nem életstílusként, és a kegyelmet, a jogosítványként használva a bűnre, de mondjuk egy szokás bűnben, mondjuk alkohol problémám van, és nagyon komolyan le akarok szokni. Tehát tényleg, igazán értem, hogy ez bűn. De lelerészegedek hetente egyszer. Egyszerűen nem tudom, hogy történik. Bemegyek a kocsmába, és ki akarok jönni, de az ajtóban megfordulok, megint visszamegyek, egyet megiszok, aztán jön egy haverom, hátba vág, és valahogy úgy adódik, hogy minden héten lerészegedem egyszer. És gyűlölöm. És utána másnap, ahogy magamhoz térek, megvallom a bűnömet Istennek. És Isten hű is igaz, megbocsátja, és végez egy tisztító munkát, megtisztít minden gonoszságtól. És lassan a szívemben belül átalakulok, és már 2 hétig nem mentem be a kocsmába. És lehet, hogy egy ponton eljön az a nap, hogy utoljára mentem be. De miközben hetente lerészegettem, teljes szentségben éltem. Miért? Mert egyetértettem Istennel. Lehet, hogy dohányzom, és minden nap rágyújtok 5-ször, és mindez 5-ször gyűlölöm, és megvallom Istennek. Vajon én a sötétségben járok-e? Nem, a világosságban járok. Egyetértek Istennel. Az ő elvárása az, hogy valljam meg, és ő megbocsátja. Na most, hogyha játszom vele, és azt mondom, hogy hé, öreg, tudom, hogy én dohányozhatok, csak azt kell mondanom neked, hogy bocs. Hát akkor Isten azt mondja, hogy te kit akarsz átverni? Te kivel bohóckodsz velem? És a bűnömben vagyok. És a sötétségben járok, mert jogosítványként akartam használni a kegyelmet arra, hogy vétkezzem. De ha a szívemben egyszerűen egyetértek vele, nem is kell vezekelnem. Tehát nincs egy ilyen, én bűnöm, rágyújtottam, hanem, uram, bocs, ezt nem tudod, vedd el, nem akarom. Oké, rendben. Ha eljön az ideje, elveszem. Addig elég neked az én kegyelmem. És a megvallásomban szent vagyok. És ez a megoldás minden bűnre. Ha megölnék valakit hirtelen felindulásban, valószínűleg börtönbe kerülnék, de a bűnöm alól való szellemi felmentés körülbelül annyi lenne, mint amikor rágyújtottam. Ez nagyon éles. Valószínűleg az én lelkem nem tudná feldolgozni, de Istennél így el lenne intézve.
Még egy utolsó kérdés.
Igen.
Mi van akkor, ha elkövettél egy bűnt, és tudod, hogy ez bűn volt, és tudod, hogy soha többé nem fogod elkövetni?
Akkor naív vagy.
De mégsem tudod megvárni, tehát tudom, ha előről kezdhetném, akkor is csinálnád. Akkor mi van?
Hát uram, figyelj, most bújjak el előled? Tegyek úgy, mintha jó fiú lennék? Jó kislány lennék? A helyzet az, hogy még csak nem is értem, hogy miért mondod, hogy ez miért bűn. De hogyha gondolod, megtaníthatod, megmutathatod nekem. Kész vagyok veled egyet érteni, de most az igazság, hogy nem értek veled egyet. És hogyha ez bűn, akkor bocs. De most mit csináljak? Nem értek veled egyet. Szerintem ez nem bűn. Hát akkor, nem, figyelj, mit kér Isten? Légy hozzám őszinte. Ez van. Légy átlátszó, és nézd meg, mit mond. Azt fogja mondani, hogy nem kárhoztatlak, minden rendben van. Majd beszélünk erről. Van egy-két dolog, amit még nem látsz, és a szeretet miatt látnod kell, de még nincs itt az ideje. Majd elmesélem. És minden rendben van. Az a nő, amikor házasságtörésen kapták, úgy értem, a mózesi időkben az volt a legfinomabb és legegyszerűbb kivégzés. Úgy értem, rajta kapták a házasságtörésen, azonnal meg kell kövezni. Ennyi. A helybeli kivégzés. És Jézustól megkérdezték, hogy te mit mondasz? Mit tegyünk vele? És ő azt mondta, hogy aki közületek bűntelen ebben a bűnben, az eredeti ezt a kifejezést használja, tehát ugyanebben a vétekben, az vesse rá az első követ. Mindenki elment. és aztán kérdezi, na asszony, és nagyon kedvesen szólítja meg, tehát egy bensőséges megszólítás az asszony. Hol vannak a te vádlóid? Elmentek. És erre Jézus azt mondja, hogy én semmit élek el, menj el és többet ne vétkezz. És ez Isten hozzáállása. Azt nem mondhatja, hogy menj el és élj tovább bűnben. Miért mondaná? Hisz a bűn tönkre teszi őt. Mint a kisgyereknek, tudod, feje neki ment a fal, nem a falnak, hanem az asztal sarkának, tudod, és itt van a monogram, tudod, ekkora pumedli, a kis függőleges csík az asztal sarka. És akkor mit mondasz neki? Nincs semmi baj, szeretlek, menj, játsz tovább, de vigyázz az asztal sarkára. Ugye ezt mondod neki? Nem mondod azt, rendben, menj tovább, és így erősen szaladj neki, tudod, így, de most szemből, mert hogy jobban esel hanyat. Nem. Ha szereted, azt mondod, hogy ne vétkezz többet. De ha utána megint beveri a fejét, és fél óra múlva jön a következő pumedlivel, mit mondasz neki? Ugyanazt. Menj el, és többet ne vétkezz. Úgyhogy ez a megoldás a bűnre, az egyetértés. És Isten az, aki végzi azt a munkát, hogy megtisztít minket minden gonoszságtól. És ő az, aki megszentel minket. És egy ponton a gyakorlati életünk is kevesebb bűnt mutat, de életünk végéig bűnösök maradunk. A mód, ahogyan egy új szövetségi hívőt a bűnei elválasztanak Istentől, az a büszkesége. Az, amiről ma beszéltem, az arrogancia, ahogyan gondolkozik a bűnről, a kegyelemről és erről az egészről, hogy belemaszatolja a szürkébe, hogy úgy válik igaz emberré, hogy nem is bűnös annyira. Nem úgy, hogy nagyon bűnös és teljes kegyelmet kapott. Nem tudom, érted-e a különbséget? Ha te valamelyik gyerekedet fel kellett volna, hogy áldozd azért, hogy én életben maradhassak, és utána elkezdenék úgy beszélni, hogy figyelj, nem kellett volna, itt szóval hibáztál, fölösleges volt, én megúsztam volna anélkül is, meg valójában a saját erőmből maradtam életben, akkor milyen szemmel néznél rám? Tudod, az a hozzáállás, amely az egyetlen elégséges áldozatot semmibe veszi, az, amire Istennek kinyílik a bicska a zsebében. Zsidó 10-ben lehet olvasni. Sokan félre is értik azt az írásrészt, ugye? Az üdvösség elveszítését azzal próbálják magyarázni, holott az írásrész arról szól, hogy Isten ki van akadva azokra, akik semmibe veszik a vért, Krisztus halálát, amely teljesen megszabadítja az embert a teljes bűnösségéből. Úgyhogy ez a liberális nézőpont igenis elválaszt Istentől. De nem helyzetileg, tapasztalatilag. Tehát erről szól a mindennapi keresztény élet. Erről szól az erő, amivel élhetnénk. Mikor van azt, én mikor élem meg Isten jelenlétét? Mikor vannak azok a katartikus pillanatok, amikor ott potyognak az ember könnyei, és tényleg ott vagy Isten jelenlétében? A bűnvallás pillanatában. Nagyon érdekes. Az igazi bűnvallás pillanatában. Nem a vezeklés, ó, én bűnöm, bűntudat, meg ilyen hülyeségek, hanem az a pillanat, amikor látom, hogy ki vagyok én, ő nélküle, aztán látom, hogy ő mit tett, és aztán látom, hogy ki vagyok ő vele. Ez a bűnvallás valójában. és akkor, akkor a helyemen vagyok. Akkor ott vagyok, ahol Isten szeret engem. Amúgy meg valahol máshol vagyok. És csak keresem a helyemet. Nagyon érdekes. És tudod, amikor, amikor látom, hogy mi a bűn, és látom, hogy mi az egyetlen megoldás, onnantól megszűnök ítélkező és törvénykező ember lenni. Onnantól lehetetlen. Onnantól a legnagyobb szégyenem az ítélkezés. Onnantól nyilvánvaló ostobaság az ítélkezés. A gyors véleményalkotása, a méricskélés, a egy nonszenszé válik, egy ilyen viccé. Tudod, mint amikor egy 3 éves kisgyerek egy Albert Einsteinekből álló csoportnak osztja az eszet. Az még aranyos is. Az még aranyos ez a kép. Ez inkább úgy egy Albert Einsteinekből álló csoportnak egy, nem tudom, 5 általánossal bíró, természetes bölcsességgel sem rendelkező, önző, önérdekű alkoholista magyarázza, hogy mit hogy kell csinálni. Akit egyébként nagyon szerethetnénk, és ha megtérne, akkor Isten csodás embere lenne.